Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében az első fejezet harmadik versétől a következőképpen. Ezt írja Pál apostol Timóteusnak. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jut ugyanis a benned élő, képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban talán mindenki ismeri azt a kifejezést, többször beszéltem már erről, hogy egyházi esztendő, egyházi év. Több évszázados hagyománya van annak, hogy az egyházi évünket a polgári évtől eltérően kicsit máshogy szervezzük. Három nagy ünnep köré szervezzük az Isten tiszteleteinket. Karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkörökről beszélünk. Így oszlik az egyházi évünk három jól behatárolt szakaszra. Jézus születése, karácsony és az ehhez kapcsolódó ünnepek adventtől kezdve vízkeresztig, illetve a vízkereszt utáni vasárnapokig. Majd Jézus feltámadása és az azt megelőző események, Jézus keresztre feszítése, halála, illetve a húsvétot megelőző bőti időszak, valamint a húsvéttől pünkösdig eltelt 50 nap, az, amely a második ünnepkört jelöli. És a harmadik a pünkösdi ünnepkor, amihez szorosan kapcsolódik Szentháromság ünnepe, amely ugye pünkösd után egy héttel van, és azok a vasárnapok, amelyek így jönnek azután egészen adventig. Az idei egyházi esztendőben az első, a karácsonyi ünnepkör 12 hetet ölelt fel, a második, amelybe most lépünk be, bőjt elő időszakával 16 hetes időszak lesz, és majd a pünkösd utáni időszak 24 hete következik, így zárul le ez az egyházi esztendő. Most tehát bőjt elő időszaka van. A 40 napos bőjtöt megelőző időszak. Érdekes ez az idő, mert hogy ugye a bőjt eleve egy készülési időszak, és a készülést megelőző készülési időszak, a készülődése készülődünk, hát van ilyen is. A három vasárnap elnevezése így hangzik, hogy 70-ed, 60-ad és 50-ed vasárnap. Nem véletlen, ez egy kis visszaszámlálás. Az egészen pontos az a 70-ed, tehát 70 nap van hátra húsvétig, aztán már csak megközelítő pontosságú a 60-ad és az 50-ed vasárnapja. A bőjtre való felkészülés ideje ez a három hét, amikor a tekintetünket a jászorról a kereszt felé fordítjuk. A báloknak, a farsangi mulatságoknak is az ideje ez az időszak, ennek nincsen ugyan egyházi hagyománya, de mégiscsak így reagált az ember azokra a középkori szigorú bőti szabályokra, amelyeket a húsvét előtti 40 napban be kellett tartani. Akkor legalább mulassuk ki magunkat, akkor legalább ilyenkor éljünk egy kicsit. Persze ennek is lehet aztán keresztény magyarázatot találni és adni, hiszen a farsang, az állarcok ideje és a keresztény embernek arra van szüksége, hogy böjtre már úgy érkezzen meg, hogy levetette ezeket az állarcokat, amelyeket fölölt saját maga előtt is, vagy más emberek előtt, de leginkább Isten előtt. Leplezetlenül kell megállnunk az Isten ítélőszéke elé. Talán nem is annyira erőltetett ez a megoldás a farsangi időszakra. Mai alapigénk ugyanakkor egy egészen másfajta előkészületről, felkészülésről beszél. Gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, tanácsolja Pál apostol Timóteusnak, tanítványának. Gerjeszt fel. Erről a kifejezésről nekem a tűzrakás, a tábortüzek jutnak eszembe, amikor a táborokban, a parázson megsütöttük a szalonnát, és mikor az megsült, akkor mivel még maradni szerettünk volna, de nem szerettünk volna megfagyni, és látni szerettünk volna, hogy az énekeket énekelhessük az énekes füzetünkből, ezért még raktunk fát a tűzre, és aztán próbáltuk fújni azt a parazsat, hogy, és nem elfújni, hogy aztán újra lángra kapjon fel, gerjesszük azt a tüzet. Nem mindig könnyű a tűznek a felgerjesztése. Pál apostol segíteni szeretne Timóteusnak egy személyes hangú levélben, hogy ez a tűz, ez lobboghasson. Milyen tűz? Az a belső tűz. Az a belső tűz, amely jellemezte Pál apostolt is, és hűséges munkatársát is. Timóteust Pál apostol keresztelte meg még az első missziói útja során, aztán a második úton már, mint munkatárs találkozunk Timóteussal. Később önálló feladattal bízza meg őt az apostol, gyülekezetet bíz rá, és Timóteus fiatal kora ellenére ott áll, gyülekezetek, városok élén, és hirdeti az evangéliumot, hirdeti a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, amely benne is, mint egy lobogó tűz, ég. Aztán oda érkezik Efezusba, Pál apostol Efezusba küldi, abba a városba, ahol Pál apostol is 3 évet töltött el. Nem véletlenül küldi Timóteust pont Efezusba. Pál apostol számára Efezus volt a szeretett város. Timóteus pedig a szeretett fiú, akit saját fiaként szeretett. A kettőt úgy gondolja, hogy jó konstrukció lesz összerakni, de hát Pál apostol is tévedhet, tévedett is, mert kikészítették a fiatal Timóteust Efezusban. Nem csak a külső támadások, hanem a gyülekezeten belül is. Nem bírta. Egyre inkább pislák volt az a láng, egyre kevesebb volt az a parázs. És ekkor írja meg Pál apostol ezt a levelet, mint egy biztatásul. Ő maga nem tud elmenni Timóteushoz, mert éppen Rómában házi őrizetben csücsül. Nem mehet sehova. Onnan írja a levelet, reméli, hogy majd találkoznak személyesen is, elmondhatja mindezt, de addig is gerjessze fel. Gerjessze fel azt a tüzet az ő szívében, az ő életében. Tanácsokat ad Pál apostol Timóteusnak ebben a levélben. Az egészen komoly tanácsoktól kezdve odáig menően, hogy vigyázzon a gyomrára, és minden nap igyon egy kis bort is. Tehát tényleg legalaposabban ellátja tanácsokkal ezt a fiatal embert. Rögtön a levél elején 3 segítséget is megemlít, ami talán számunkra, a böjtre készülő keresztények számára is erőforrás lehet. Hogyan gerjesztheti fel azt a parázsló dolgot ott a szívében Timóteus? Az első dolog az imádság. Most nem arról van szó, hogy arra bíztatja Timóteust, hogy imádkozzon. Erről nagyon sokat beszélünk, én is mindig szajkozom, hogy imádkozzunk sokat, mert az jó dolog. Most másik oldalról nézhetjük meg, mert azt mondja, hogy ő imádkozik. Biztosítja Timóteust arról, hogy imádkozik érte, sőt nem csak imádkozik, könyörög. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Könyörög Pál apostol Timóteusért, ráadásul éjjel és nappal, szüntelenül. Hihetetlen ereje van annak, hogyha valakiért könyörögnek, imádkoznak. Rengeteg plusz energiát tud mozgósítani az is, amikor megtudja az ember, hogy valaki imádkozik érte. Lehet, hogy többen hallották már tőlem, gyakran elmondom, mert nagyon sokat jelent a számomra. Nagy lelkesedéssel, ugyanakkor félelemmel a szívemben ültem a teológiának a tanévnyitó ünnepségén, amikor első éves lettem. Két dolgot kaptam aznap, ami nagyon-nagyon erőteljesen megmaradt, persze ennél többet is, de kettő az nagyon határozottan megmaradt bennem. Az egyik egy igés lap, jobban mondva egy kis papírka, amelyet a mai napig őrzök és kezem ügyében van. Rajta a Bibliaolvasó útmutatónak az aznapi igéje, amelyben az elhívásomnak a megerősítése van leírva. Ezt az egyik évfolyamtársamnak az édesanyja jegyezte le, és nyomta a kezembe akkor, amikor bevonultunk a tanévnyitó ünnepségre. A másik pedig, ami megmaradt, egy történet, amely az igehirdetésben hangzott el akkor ott a tanévnyitó ünnepségen. Egy történet valakiről, akit nem ismertem, nem is láttam soha, nem találkoztunk, de akiről aznap megtudtam, hogy minden egyes nap név szerint imádkozik értem és a többi teológusért. Aztán egyre több emlék gyűlt össze, egy-egy apró jelzés azzal kapcsolatban, hogy mennyien gondolnak rám, mennyien imádkoznak értem. És biztos vagyok benne, hogy nem tudnám a szolgálatomat végezni most sem, hogyha a budafoki gyülekezet tagjai nem imádkoznának, nem hordoznának engem imádságaikban. Igen, az imádságnak, a másért való könyörgésnek megtartó ereje van. De ma én is szeretném elmondani, hogy imádkozom érted, testvérem. Imádkozom érted. Sokakért személyesen, másokért a gyülekezet közösségében hálát adva, vagy éppen egy-egy nehéz helyzetben könyörögve az Istenhez. Mindezt nem dicsekvésből mondom el, nem azért, hogy elmondjam, hogy én milyen jó keresztény vagyok, hogy én imádkozom érted, hanem azért, amiért Pál apostol is teszi. Nem csak Timóteusnak, hanem ha elkezdjük olvasni Pál apostolnak bármelyik levelét, akkor azzal kezdi ezeket a leveleket, hogy hálát adok értetek, hálát adok a gyülekezetért, imádkozom értetek, hordozlak benneteket. Miért? Azért, hogy ezáltal erősödj. Hogy felgerjedhessen az a tűz, amivel aztán szolgálhatsz mások felé. De nem csak Pál apostol imádkozott másokért, hanem ez már Jézusnál kezdődött. Jézusnál, aki azt mondja Péternek, könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd testvéreidet. A másik dolog, amivel Pál apostol Timóteust erősíti, az ősökre való hivatkozás. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál apostol emlékeztetni szeretné munkatársát, hogy a hit, amelyet követ és képvisel, megalapozott hit. Timóteus esetében anyjára és nagyanyjára hivatkozik, akikről kiderül, hogy mindkettő hívő asszony. Timóteus családi öröksége ugyanakkor nem ennyire vegytiszta, hiszen a levelekből az is kiderül, hogy apja, ő nem volt hívő, ő egy pogány származású, hitetlen görög ember volt. Pál azokra az ősökre hivatkozik Timóteus esetében, akik maguk is hívők, hiszen ők azok, akiknek a hitét látva Timóteus maga is elindult az úton. Érdekes módon nem magára hivatkozik először Pál apostol, pedig megtehetné. Mert az, hogy Timóteus hívővé lett, ez Pál apostol munkájának az érdeme. Ő volt az, aki hirdette neki az evangéliumot, ő volt az, aki megkeresztelte, aki később körülmetélte, ő volt az, aki tanította, aki mellett ott volt, és mégsem magára hivatkozik Pál, hanem Timóteus anyjának és nagyanyjának hitére. Nem is feltétlenül keresztény hitre, ez nem derül ki. Az kiderül, hogy zsidó asszonyok voltak. De lehet, hogy a zsidó hitben voltak meg. Nem lehet, nem biztos, hogy keresztényé váltak. Reméljük, hogy azzá, de nem derül ki. Mégis erre hivatkozik Pál, mert fontosnak tartja. Mert fontosnak tartja, hogy mi a hitnek az előzménye. Megint csak a saját példámat hadd mondjam el ezzel kapcsolatban. Döntő volt az én életemben egy ifjúsági csendes nap, amikor az Isten igéje megszólított engem. De döntő volt a lelkészemmel, akkori lelkészemmel való beszélgetésem, személyes tapasztalatom, látva azt, hogy ő hogyan hisz. De az alapok azok nem itt kezdődtek. Nem a lelkészemnél kezdődtek, és nem annál a csendes napnál kezdődtek. Hanem ott kezdődtek, amikor a nagyszüleim egyszer-egyszer hébe-hóba elvittek a templomba. Vagy ott kezdődött, amikor édesanyám megtanította a mi atyánkot imádkozni. Vagy ott kezdődött, amikor láttam hívő embereket, és beszéltem velük. És valami feltűnt bennük, hogy ők mások. Láttam a sugárzó arcukat, ahogyan Istenről beszélnek. Aki volt múlt héten Isten tiszteleten, az tudja, hogy miről beszélek most. Vagy éppen egy tanárom is eszembe jut, aki adott egy figyelmeztető fejre koppintást. Tényleg rákoppintott a fejemre. Akkor én még nem voltam hívő, sőt, elég messze voltam Istentől, és elég csúnyán is sikerült beszélnem Istenről azon az órán. De hát mindenki így beszélt, hiszen az az idő még az az idő volt, amikor leginkább sehogy nem lehetett beszélni Istenről. És megkaptam azt a fejre koppintást, és egy kérdést, te hiszel Istenben? Ha nem, akkor ne sértsd meg azokat, akik igen. Nagyon az emlékezetemben maradt. Pál emlékezteti Timóteust ezekre az emberekre, akik a hitét alapozták meg. Lehet, hogy egy-egy mondattal, lehet, hogy csak a cselekedeteikkel, lehet, hogy sugárzó arcukkal, lehet, hogy egy fejre koppintással. Emlékszel-e testvérem azokra, akiken keresztül Isten így megszólított? Nem lelkészekre gondolok, nem igehirdetésekre gondolok, hanem azokra az alapokra, amit én most elmondtam a saját életemből, amik egyáltalán oda vezettek, vezethettek, hogy találkozz egy lelkésszel, hogy beülj egy Isten tiszteletre. Lehet, hogy ez a szülők vagy nagyszülők templomba járása is az, hogy magukkal hoztak. Lehet, hogy egy barát tanácsa, lehet egy jókor mondott üzenet, amit te úgy értettél. Lehet, hogy könnyen rátaláltál ezekre az indításokra, az is lehet, hogy gondolkoznod kell rajta. Most maradjunk egy kicsit csendben, hogy mindenki végig gondolhassa ezt. Csak egy percig, aztán tovább megyünk majd a harmadik pontunkra. De én azt kérem, mindenki gondolja végig, hogy miért van itt. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóizban és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Adjunk hálát ezekért az emberekért, akiknek azt köszönhetjük, hogy Isten közelében lehetünk. Pál apostol harmadik erősítő tanácsa Timóteus számára már saját maga. Ezt írja, ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. A tűz felgerjesztésében Pál magát is, illetve a kezét említi. Érdekes módon nem a személye áll, nem a személyét állítja Timóteus elé, hanem ezt a kézrátételt. Az igehirdetésre készülve elgondolkoztam azon, hogy mennyi-mennyi kézrátétel, mennyi-mennyi áldás, mert ez ezt jelenti, volt az én életemben, amelyek döntőnek bizonyultak, amelyek után az életem megváltozott, amelyek hirtelen eszembe jutottak ezek közül, a keresztelésem, melyet 14 évesen éltem át, a konfirmációi áldásom, a gyülekezetem kibocsátó áldása, amikor a teológiára mentem, a lelkész avatási kézrátétel, az esküvői áldás, a gyermekeim keresztelésekor kapott áldás, egy-egy emlékezetes úrvacsoránál kapott áldás. Tudnám sorolni még sokáig ezeket a kézrátételeket. Van belőlük jócskán. Lelkészként ezek az áldások nagyon fontosak voltak a számomra, főleg azok, amikor egy gyülekezet közössége előtt állhattam, és a gyülekezet közössége iktatott be, például itt, ebben a templomban a szolgálatra. Az életet megváltoztató áldások ezek. Biztos neked is volt ilyen jó pár. És ami érdekes, hogy nem a lelkész személye, nem annak a személye érdekes ezekben, aki adta, hanem maga az áldás, hiszen az nem a lelkésztől jön, nem attól az embertől jön, aki rám teszi a kezét, hanem az Istentől jön. Ez az, amiről Pál apostol ezt írja Timóteusnak, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Olyan ez, mint egy konfirmációs áldás. A szó legszorosabb értelmében, hogy a konfirmáció azt jelenti megerősítés. Amikor az Isten megerősíti Timóteust. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. ez az, amivel Pál apostol bíztatja Timóteust, erősíti őt. Három dolog, hogy imádkozik érte, emlékezteti őt azokra, akik az ő hitének a forrásai, és emlékezteti azokra a kézrátételekre, arra az áldásra, amely által felgerjed az emberben, a lélekben az a tűz. Három ajándék, és a lélek három ajándéka az utolsó mondatban. Erő, szeretet és józanság. Amikor Jézus a tanítványait elhívja, akkor a tanítványok életében három dolog jelenik meg. Az egyik, hogy ahogy már említettem is, Jézus imádkozik értük. A másik, hogy a hitük forrásává válik. Ő maga. És a harmadik, hogy az ő kézrátételében, az ő áldásában részesülhettek. Igen, mert innen indul minden. Mert Jézus Krisztustól indul minden. És azóta, 2000 éve az egyházban ezt a jézusi példát követjük. Ezt követte Pál apostol is, amikor Timóteusnak leírja ezeket a sorokat. És aztán Timóteus is ezt tette. Imádkozott a gyülekezetéért, emlékeztette őket a hitükre, a hitük alapjaira, és kézrátételben, az áldásban részesítette őket, hogy tovább induljanak, és ők is tovább adják. Hogy ők is imádkozzanak másokért, hogy ők is emlékeztessenek másokat a hitük alapjaira, hogy ők is az áldásban részesüljenek, és továbbadják, és így ment generációkon keresztül, amíg elért hozzád. És most rajtad van a sor. Rajtad van a sor, hogy elindulj. Hogy elmondd azoknak, akikért imádkozol, hogy te imádkozol értük. Hogy felgerjezd bennük azt a hitet. Hogy tovább add azt az áldást, amit te is kaptál. Erre segítsen, ami mindenható Istenünk, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked azért, mert te megszólítottál bennünket. Hálát adunk neked azért, hogy ma itt lehetünk. Hálát adunk neked azért, hogy te Jézus Krisztusban valami egészen újat kínáltál a mi számunkra. Egy új lehetőséget, a veled való teljes és örök életet. Köszönjük neked ezt az ajándékodat, és köszönjük neked, hogy emlékeztetsz bennünket erre. Kérünk téged, hogy a bőti előkészületünk az valóban ilyen legyen. Hadd gondoljuk végig mindazt, amit kaphattunk, amit másokon keresztül kaphattunk, ahogyan elindulhattunk. Kérünk, emlékeztess bennünket arra az erőre, arra a szeretetre, arra a józanságra, amely tőled van. Így légy velünk. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen.